Megtörtént tehát az iPhone 15-ök bemutatója, méghozzá 4 termékről van szó, ebben túl sok meglepetés nincsen, van 2 kisebb és van 2 nagyobb új iPhone 15. Ugye a kisebb modellek az a sima iPhone 15 és a Pro, a nagyobb modellek neve pedig iPhone 15 Plus és iPhone 15 Pro Max. Na most ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mini szériának tényleg teljesen vége, nem csak azért, mert már egy ideje nem jön új iPhone mini, hanem azért is, mert az egyébként még mindig piacon tartott iPhone 13-ból kivették a mini családot, tehát annak ellenére, hogy iPhone 13-at lehet még vásárolni, annak ellenére, hát iPhone 13 minit már nem, mert annak a gyártása is befejeződött. Szóval úgy néz ki, hogy az Apple is kifarolt egy picit ebből a kompakt csúcsmodell kategóriából, de miután ugye az eladási eredmények az elmúlt időszakban azt mutatták, hogy a mini modellekre nagyon mini a kereslet, ezért aztán hát azt gondolták, hogy lényegtelen, hogy most gyártanak-e belőle még vagy sem. Na de hát nyilván mindenkit az érdekelt, hogy mi lesz az iPhone 15-ökben, és hát a legfontosabb változás, és ezt próbálták a legkevésbé hangsúlyozni egyébként a bemutatón, hogy sok-sok harc és mindenféle lobby tevékenység ellenére az Apple kénytelen volt lecserélni a nagyon régóta használt Lightning csatlakozót az USB-C-re, arra az USB-C-re, amit egyébként az iparágon belül mindenki más is használ, és nem azért voltak kénytelenek, mert mindenki más ezt használja, mert ők ezeket a dolgokat nem szokták figyelembe venni, hanem azért voltak kénytelenek, mert az EU hozott egy olyan szabályozást, hogy X évtől, ami 2023, talán pont az idei, minden elektronikai termék, ami hordozható, az USB Type-C-n kell, hogy töltést fölvegyen, és ez az iparági standard. Na most ez ellen az Apple nagyon sokáig tiltakozott, rengeteg érvet sorakoztattak fel, hogy az ő Lightning csatlakozójuk miért jobb, mint az USB-C, elmondták, hogy ez mennyire kellemetlen lesz azoknak az ügyfeleknek, akik eddig USB-C és csatlakozón keresztül használtak tartozékokat, és egyébként is hát minden foggal-körömmel tiltakoztak, de ennek a rész látszat volt, mert most már jó pár éve az iPad-eken is, meg a MacBook-okon is rajta van ez az USB-C, tehát az Apple is használja ezt a csatlakozót, egyről az iPhone-okon nem sikerült még ezt leváltani, de hát most mondhatni, hogy nyomás hatására ezt megtették, és bár ez nagyon sokakat érdekelt, hogy azt hogy fogja kommunikálni az Apple, elég könnyedén elintézték annyival a dolgot, hogy hát ez a szabvány, úgyhogy ezt kell használjuk. Jó napot kívánok! Na most azért ennek van egy-két hozadéka. Az egyik az, hogy ugye az USB portnak, ami ugye Type-C csatlakozós, van egy sebesség verziója, és a kisebbik, illetve olcsóbbik iPhone-okon ez 2.0-as, ami elég sok telefonon is standardben 2.0-as, de azért egy bizonyos árszint fölött már 3.2-es verziószámmal szoktak ezek a portok elkészülni, vagy rákerülni a telefonokra, és ennek megfelelően a Pro modellekben is 3.2-es van, ami ugye nagyobb adatátviteli sebességet jelent, és nagyobb csatlakozhatósági lehetőséget is, vagyis például rá tudunk dugni külső tárolót a Type-C portra, és ha mondjuk 4K-ban videózunk az iPhone-nal, akkor hát rögtön arra tud írni, mert ugye az átviteli sebesség lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű adatot is mozgassunk rajta. De ezt nyilván nem nagyon kötötték az ügyfelek orrára. A lényeg az, hogy Type-C van minden iPhone-on mostantól, vagyis most már nem az a kérdés, amikor valakinek lemerül a telefonja, hogy van-e valakinél egy Apple töltő, hanem csak az, hogy van valakinél egy töltő, és az általában lesz. És ha már töltés, akkor kicsit előre szaladva azért mondjuk el, hogy az új iPhone 15-öknél a töltési sebesség nem növekedett, ami azt jelenti, hogy kb. 20 wattos töltési sebességre lehet számítani. Ez az iparág alját képviseli egyébként. Ugye a Samsung az, aki még nagyon óvatosan bánik ezzel a dologgal, ott ilyen 25-45 wattokról beszélünk. Miközben ugye, hát főleg Kínából olyan megoldások jönnek, amik nem ritkán 100-120 vagy 140 watttal töltenek. Ehhez képest ez a 20 watt, hát ez meglehetősen régi módinak tűnik, de úgy néz ki, hogy ez az Apple userek közül nem sok embert érdekel. Na most, ha magukról a termékekről kéne beszéljünk, mármint az új iPhone-okról, akkor azt lehet elmondani, hogy az iPhone 15 és 15 Plus az gyakorlatilag átvett egy csomó olyan hardveres és szoftveres extrát, amit eddig az iPhone 14 Pro és Pro Max tudott, és a sima iPhone 14 nem. Tehát kvázi a tavalyi csúcsmodellnek sok-sok fejlesztése az legördült a belépő kategóriájukba, már amennyire ugye egy ilyen árfekvésű telefont belépőnek lehet mondani. Mondjuk azt, hogy az iPhone kínálatának legolcsóbb darabjaira ez ugye átköltözött, míg természetesen ugye az iPhone 15 Pro és Pro Max az pedig hát megkapott egy csomó fejlesztést és újdonságot, amik egy része hát nem sok embernek lesz lényeges, más része viszont kifejezetten kellemes. Kezdjük rögtön a leginkább kellemes dologgal, ugye van egy új chipset a Pro modellekben, az A17-es, ami ugye egy Apple saját tervezésű chipset, és 3 nanométeres csíkszélességgel készül, 19 milliárd tranzisztor tartalmaz, és az Apple gyakorlatilag ennek a chipsetnek a gyártása miatt konkrétan lefoglalta a TSMC nevű tajvani, nagyon fejlett chipgyártó teljes éves kapacitását, ami azt jelenti, hogy 3 nanométeres csíkszélességgel senki más nem fog tudni idén chipsetet gyártani. Most ugye mondhatjuk azt, hogy ez miért olyan nagy probléma, a 4 nanométeren meg aztán lehet gyártani bármit, és vannak is ilyen Qualcomm megoldások, csak az a helyzet, hogy az A17 és a 3 nanométeres gyártás technológia olyan szintű versenyelőnyt jelent az Apple-nek, amivel valószínűleg éveken keresztül nem fog tudni konkurálni semmilyen más chipset. Ez azt jelenti, hogy számítási teljesítményben, fogyasztásban, nyers erőben az Apple A17 az magasan veri a világot mobilos chipsetek tekintetében, és ez azzal is jár, hogy egyrészt elképesztő színvonalú és grafikájú, tényleg A-kategóriás játékok közül van olyan, ami az iPhone-ra fog először megjelenni, mert hogy a hardware elbírja. Másrészt pedig ugye azt is jelenti, hogy minél alacsonyabb a csíkszélesség, annál inkább takarékosnak tekintjük a processzort és a chipsetet, és a 3 nanométerrel az Apple hát még inkább ki tudja tolni azt az üzemidőt, ami például a Pro Max-nál eddig sem volt rossz, és ugye a melegedés is kevésbé probléma. Tehát azt lehet látni, hogy az A17 az tényleg egy világverő chipset, és ezt berakták a Pro-ba és a Pro Max-ba. És hát nagyon jó eséllyel jövőre be fogják rakni a sima iPhone 16-ba, mint ahogy az iPhone 15 is megkapta a tavalyi A16-ot. Tehát úgy néz ki, hogy a nem Pro modellek azok gyakorlatilag a tavalyi csúcs dolgokat kapják meg, és ez most már évek óta eléggé láthatóan így van. Na most ami változott még, az iPhone-ok mindegyike megkapta a dinamikus sziget nevű kijelző megoldást, ami hát ugye tavaly a Pro verzióban volt benne. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy az előlapba lugatott kamera és az a néhány szenzor, amit az Apple például a 3D-s arcazonosítós használ, azok hát nem egy kapszulában helyezkednek el, hanem egy olyan kapszulában helyezkednek el, ami köré hát sokféle módon rajzolgat az Apple mindenféle információkat, és animál, és mozog, és jól néz ki, és ez annyira bejött a tavalyi modelleken, a Pro modelleken, hogy most már minden iPhone 15-ösön rajta van, és akkor azt gondolhatnánk, hogyha egyébként is azon, hogy a tavalyi dolgokat megkapják az idei kisebb modellek is, akkor ugye tavaly már 120 Hz-es kijelző volt a Pro modelleken, de csak 60 Hz-es kijelző a simán, és hát joggal bíztunk abba, hogy ez változik idén, és a sima iPhone 15 és a Plus is hát megkapja a 120 Hz-es kijelzőt, de nem ez történt, hanem azok maradtak 60 Hz-es frissítéssel. Ezzel együtt pedig nem érkezett meg rájuk az Always On kijelzés is, ugye, ami szintén egy újdonság volt tavaly az Apple-nél, hogy végre lehetett rezárt kijelző mellett is látni az értesítéseket. Ez sem költözött át a kisebb és olcsóbb modellek eszköztárába, ami miatt viszont főleg a szakma irányából relatív sok kritika éri az Apple-t, mert hát azon az árszinten, ahol akár a sima iPhone 15 nyit, azon az árszinten az androidos mezőnyben nem létezik olyan telefon, ami mindig 60 Hz-es képfrissítést használna. Most nyilván felmerül a kérdés, és ezzel szoktak védekezni is azok, akik azt mondják, hogy ez nem olyan nagy probléma, hogy észreveszi az ügyfél, hogy 60 Hz-es frissítésű a kijelzője, és a válasz az, hogy úgy önmagától nem fogja észrevenni, mert eddig is az volt, tehát nem fog észrevenni nagy változást. Ráadásul ugye az iPhone-ok optimalizáltsága híresen magas színvonalú, és ezért a 60 Hz-es frissítéshez nagyon jól van alkalmazva a felület meg a hardware, és még mindig nagyon dinamikusnak érződik a kijelző, de abban a pillanatban, hogy mellé kerül egy Pro vagy Pro Max, amivel 120 Hz-en frissít, hogyha szüksége van rá, abban a pillanatban látványos az eltérés. Hát nehéz ezt indokolni, hogy az Apple miért döntött így. Valamivel olcsóbb 60 Hz-es kijelzőt gyártani, mint 120 Hz-eset, ráadásul nem is ők gyártják, hanem hogy a Samsung szállítja be, de nem olyan szignifikáns az árkülönbség, És tényleg az a helyzet, hogy az androidos mezőnyben ebben a kategóriában már mindenki minimum 90 Hz-et ad, de inkább 120-at, néha 144-et, nagyon ritka esetben 165 Hz-et. Azoknak tényleg nincsen látható értelmük, de azért a 60 és a 120 Hz között van egy látványos különbség, és ez nem fogja zavarni az Apple iPhone 15 vásárlókat addig, amíg nem látnak meg egy olyan telefont, ami 120 Hz-el frissít. Az alap iPhone 15 és a Plus kamerában fejlődik, mert 48 megapixelesre nő a felbontás. Elmondták, hogy jobb lesz a portré mód, meg az éjszakai mód, a szokásos ilyen dolgokat mind végighallgattuk, de ennél talán fontosabb, hogy van egy-két olyan új funkció az iPhone 15-ökben, az összesben, ami eddig nem volt. Ilyen például az AI alapon működő hát zajszűrés kvázi, ami azt csinálja, hogyha az ügyfél sokat beszél a telefonjába, vagy a telefonjához, használva mondjuk a Siri-t, akkor megtanulja a telefon, hogy melyik az ügyfél hangja, és hogyha a zajos környezetben beszélget, akkor izolálja az ő hangját a háttérzajoktól, és ezért telefonálás közben a másik oldal sokkal jobban fogja őt hallani. Tehát ez például egy ilyen jópofa trükk. Változott és bekerült az UVB chip az összes iPhone 15-be. Ugye az UVB az Ultra Wideband-nek a rövidítése, gyakorlatilag egy olyan rádiós interfész, aminek segítségével nem csak be lehet lokalizálni, hogy milyen távon van tőlünk egy másik UVB-s eszköz, hanem a helyzetét is meg tudja határozni magához képest a két termék, és ezért nagyon jól meg lehet találni mondjuk kocsikulcsot vele, vagy adott esetben egy másik felhasználót, és ennek az újításnak, vagy ennek az UVB chipnek van egy fejlettebb verzió, ami most belekerült minden új iPhone-ba, ami nyilván teljesen jó. Fejlődött, illetve kibővült a műholdas segélyhívó szolgáltatások területe, most már számos európai országban működni fog ez a funkció, Magyarország azonban még mindig nincs rajta a listán. Hát igazából az a helyzet, hogy olyan nagyon nagy változások az iPhone 15-ben mondhatjuk, hogy nincsenek, de ezt csak azért mondjuk, mert az iPhone 14 Pro-hoz mérjük ugye a tavalyi modellhez, akkor nagyjából azt látjuk, amit látunk, de ha a tavalyi sima iPhone 14-hez képest nézzük, akkor viszont igenis vannak előrelépések, még ha nem is minden tekintetben fejlődött fel a tavalyi Pro Max-ok vagy Pro modellek szintjére az idei hát alapszintű iPhone, de azért fel lehet sorolni egy csomó dolgot, amiben változott. Na most, ami sokkal több változást okoz, az ugye nyilvánvalóan a Pro és a Pro Max. Először is ugye, amit el kell mondjuk, hogy titánium ötvözetből készül a készülékház, illetve az a keret, ami a készülékházat körbefogja, ami az Apple szerint nagyon ellenálló, illetőleg, hát ami ennek sokkal fontosabb, hogy jóval könnyebb, mint amit eddig használtak, és szerintük, amint az ember megemeli egy új iPhone 15 Pro Max-ot, fogja érezni, hogy mennyire légies ez a telefon, miközben ugye méretben nem változott, ugyanaz a 6,7 incses kijelző van rajta. Ez a titánium ház, ez nyilván, hát lehet mondani, hogy nagyon exkluzív, de igazából a telefonos iparágban azért a méredrága telefonok mezőnyében nagyon sok gyártó próbálkozik különböző extra anyaggal. Hát ugye vannak a mindenféle műanyagok és üvegek, amiket gyakran használnak, vannak fémötvözetek, illetve elég sokszor előfordul, hogy kerámiát használnak csúcsmodelleknél, mert a kerámiának megvan az a remek tulajdonsága, hogy nem árnyékolja le a rádiójeleket, és ezért nem csak a keretet lehet belőle megcsinálni, hanem a komplett hátlapot is adott esetben, de a titánium sem egy rossz választás, és mindenképpen egy egyedi döntés az Apple részéről. Szintén változás, hogy a Pro modellekről eltűnt a némító kapcsoló, ami hát talán az első iPhone óta velünk volt, tehát ez egy régi kis dolog, hogy egy pöcökről van szó, amivel lehet némítani a telefont egy mozdulattal, meg azt utána ki lehet kapcsolni, és ennek a helyén most van egy programozható gomb, ami egyrészt mindig használható arra, hogy az ember némítson, másrészt pedig használható bármi másra is, tehát el lehet vele indítani a kamerát, vagy bármilyen alkalmazást, szóval, hogy azt programozzuk rá, amit akarunk. Ez egyébként nem egyedi megoldás, tehát van sok telefongyártó, aki használt, vagy használ még mindig ilyen gombot. Például éveken keresztül az alkatelen telefonokon volt ilyen gomb, de most is elsősorban ugye az ilyen gombos időseknek szóló, vagy strapamobilokon vannak ilyen dedikált gombok, amik az SOS jelzésre is alkalmazhatóak, meg a zseblámpára. Tehát, hogy van ilyen példa az iparágban. Az Apple-nél nyilván azt gondolták, hogy most jött el az ideje, hogy ezt rárakják a Pro modellekre, és a némító kapcsoló helyett ezentúl ez lesz. Vannak, akik azt mondják, hogy a némi tokapcsoló pont azért volt jó, mert ez egy kapcsoló volt, tehát volt neki két állásra, és kb. Ránézésre lehetett tudni, hogy most le van a némítva az iPhone, vagy nem. Egy gombnál nyilván ezt nem lehet így megoldani, de közben funkcionalitásban meg nyilván többet kínál. Kamerák kapcsán is van fejlődés, ugye 48 megapixeles főkamera van a Pro modelleken, és 12 megapixeles az ultraszéles. Ez utóbbihoz valószínűleg nem nagyon piszkáltak hozzá, a főkamerát pedig nyilván fejlesztették, hogy jobb képeket csináljon, de ami érdekes, hogy attól függően, hogy a Pro-t vagy a Pro Max-ot választjuk, attól függően más a zoom lencsének a képessége, mert a sima Pro modellen egy háromszoros nagyítást tudunk elérni, még a Pro Max-on ötszörös, és ugye a Pro Max-on ezt ugye úgy oldották meg, hogy egy ilyen periszkópos rendszer van a hátlap alatt, hiszen ott ugye kicsit több a hely, ezt meg lehetett oldani, tehát nem tudorodik ki jobban a kamera a telefonból, mint eddig, hanem ugye megoldották egy ilyen periszkópos sztorival azt, hogy a burkolat alatt legyen a nagyítás zöme. Nyilván az a kérdés, hogy most jobb az ötszörös, mint a háromszoros, és hát hogyha csak az van, hogy egyik nagyobb, mint a másik, akkor meg lehet etetni az ügyfelekkel, hogy igen, jobb az ötszörös, de azért az az általános tapasztalat, hogy amikor az ember úgy a mindennapok során fotózgat, akkor és szeretne közelíteni valami témára, akkor az ötszörös azért sokszor túlzás, mondjuk egy portrénál biztos, de általában azt mondjuk, hogy az egy kicsit túl nagy zoom. Ezért aztán mondjuk például a Galaxy S23 Ultra-nál is kettő darab zoom kamera van, meg a Xiaomi is csinál ilyen telefont, hogy lehessen választani, hogy most csak kicsit közelítek, vagy nagyon, és mind a kettőnél jó legyen a minőség. Az Apple nyilván másképp gondolja ezt a dolgot, tehát nekik alapvetően az az elképzelésük, hogy akárhogy is használjuk, akármilyen nagyítással, hát összedolgoznak a szenzorok, meg az algoritmus, és minden állapotban tökéletes képet fog nyújtani, de ötszörösig biztos nagyon jó lesz, mert ugye az a határa annak, amit optikailag meg tud valósítani. Egy picit volt egy kis csúsztatás, mert azt mondták, hogy 7 féle fókusztávolságot tud 3 lencsével, fókusztávolság az ugyanúgy 3 lesz, csak imitálunk többet annak segítségével, hogy kivagdassunk a képből bizonyos részeket, de akárhogy is, ebben az Apple nagyon erős, hogy megmarketingeljen olyan dolgot is, amik egyébként műszakilag nem biztos, hogy stimmelnek. De mindenképpen azt lehet mondani, hogy videózásban és fotózásban is, hát a látottak és hallottak alapján fejlődött a Pro Max és a Pro modellek kamerája. Na, mindjárt vége itt az első blokknak. Gyorsan mondjuk még el, hogy meglepetésszerűen nemhogy nőttek, hanem picit csökkentek is az új iPhone-ok magyarországi árai, ami egyrészt köszönhető a forint árfolyamváltozásnak, másrészt pedig ugye az amerikai árak sem változtak, ami ellentmond mindannak, amit az elemzések előre prognosztizáltak. Ezzel gyakorlatilag az Apple egy kicsit, mint hogyha belállna az árversenybe, és az eddig csak fölfelé menő csúcsmodell árakat, hát most nagyjából stoppolta, ami azt jelenti, hogy most már nem lehet majd arra mutogatni, hogy inkább veszek egy Samsungot, mert az iPhone úgyis drágább. Úgy néz ki, hogy nem lett drágább, ami azt jelenti, hogy a többi gyártónak is ehhez valamennyire majd igazodnia kell, és ezzel végeredményben hát azok a fogyasztók járnak jól, akik egyébként is kifizetnek egy rakáspénzt egy új csúcsmodellért, de most egy kisebb rakáspénzt kell majd talán a következő évben ezekért kifizetniük. Mindjárt jövünk vissza a normál feles hírek után, és még beszélünk egy kicsit az új Apple Watchról, és aztán pedig még Motorola, HMD és Huawei bejelentésekről is lesz szó, maradjanak velünk!